Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Sári 27 hétre született, mindössze 85 dekával, az oxigén hiánytól enyhe agyi bénulással. Ma egyetemre jár, nem sokára diplomázik. A műsorban arról az önálló élet képességért folytatott sok évig tartó harcról beszélgetünk, amelynek során Sári eljutott egy amerikai kórházba egy speciális műtétre. Ezt a műtéti eljárást szülői nyomásra tavaly Magyarországon is bevezették. A nagy generáció vendége Kiska Judit, Sári édesanyja.
Nagy generáció.
Ma is nyerni indulunk. Nem véletlenül választottam ezt a szlogent a sok nagy generáció szlogen közül, hogy ma is nyerni indulunk, mert hogy nagyon hosszú, sok évig tartó út volt az, aminek a végén ti nyertetek. És nem tudom, hogy hányszor jutott az eszedben közben az, hogy lehet-e nyerni ebben a helyzetben, amikor kapsz egy pici babát, akiről nem tudod akkor még, hogy milyen sérülése van.
Hát csak így szabad neki indulni, csak így lehet. Szerintem minden anya így indul neki, minden anya. Nyilván ez a terület, ez ismeretlen mindenki számára. Tehát egy anya, amikor készül a gyerekvárásra, készül arra, hogy babát szüljön, nyilván nagyon sok szép reménnyel és a jövőt illetően vannak elképzelései. És amikor kiderülnek a problémák, vagy kiderülnek a szülés utáni problémák, akkor nem ér rá arra gondolni, hogy ezek a remények, vagy ezek a víziók összedőlni látszanak, hanem csinálja a dolgát, és aszerint kezd el dolgozni, és működni.
Mennyi idő után derült ki a szülés után, azon kívül, hogy az látszott, hogy a baba nagyon pici, hogy itt problémák vannak?
Hát fantasztikus orvosok vettek körül, és azért ők tájékoztattak arról,
rögtön
hogy mi
van. Rögtön a szülés után?
Igen, igen.
És tehát mit mondtak, mit tudtak?
Hát 85 dekával születni nem egy főnyeremény. Hát ezt mindenki tudja, tehát az orvosok között mindenki tudja, hogy 85 deka az egy olyan hátrány minden tekintetben, hogy sok szerencse kell hozzá, hogy meg odafigyelés, hogy ezeket le tudjuk küzdeni. Azért tudni kell, hogy a koraszülöttek nagy része, persze attól függ, hogy milyen pici az a koraszülött, koraszülöttek nagy része oxigénhiánnyal születik. Mert ugyan a terhesség alatt minden szerve kifejlődik viszonylag időben, 27 hétre, ahogy az én lányom született, minden szerve kifejlődött, viszont a tüdő az, ami legkésőbb fejlődik ki. És arra van leginkább szüksége a születés után. És az oxigén hiány ilyenkor nagy veszély a koraszülötteknek.
Ez a szülés közben ért oxigén hiány?
Igen, hát a születés folyamán, amikor megszületik egy gyerek, ugye levegőhöz, tehát levegőt vesz, és a hörgőcskék a tüdejében nem elég érettek még ahhoz, hogy ezt a levegőt bent tartsa, és a hörgők összeesnek ilyenkor, és nem tudja az oxigént eljuttatni az agyba. Ezért az agy, hogy nem jut elég oxigén az agyába, bizonyos helyeken az agyban lévő idegsejtek elhalnak. Attól függően, hogy melyik idegsejt hal el, illetve mely az agynak milyen területe
sérült,
attól függően sérül ugye a gyerek. Na most ennek
ezt
vannak,
nem lehet tudni akkor.
Ezt nem lehet előre tudni. Viszont feltételezni lehet, hogy ez veszélyekkel fog járni.
Tehát azt mondták, anyuka, itt van a gyerek, él, de szinte biztos, hogy sérült lesz, vagy azt mondták, hogy egész biztos.
Azért mindig reményekkel kecsegtettek, azért az benne van a történetben. Ugyanakkor meg azt is mondták, nekem egy fantasztikus neurológus orvosunk volt, dr. Beke Panni, aki elmondta, hogy az első tünetek az oxigén hiányos gyerekeknél, az első tünetek olyan 10-11 hónapos, 8-10-11 hónapos korban jönnek elő. Tehát addig nincs is tünete. Ezzel sok anyuka megtévesztődik, hozzáteszem, mert ugye először még azt látják, hogy teljesen egészséges, rendben van a baba, normálisan csinál mindent, amit csinálnia kell, csak hát 8 hónaposan kiderül, hogy mondjuk pipiskedik a lábával, vagy úgynevezett kiflitartásban fekszik hason, amik az első jelei, első szimptomái a betegségnek. És akkor ez ennek aztán később vannak sokkal komolyabb konzekvenciái, de mivel felkészített az orvos arra, hogy milyen szimptomák lesznek, ezért már előre tudtunk egy csomó olyan dolgot csinálni a férjemmel együtt, amire tanítottak.
Tornáztatni a gyereket?
Gyógytornáztatni. Egészen érdekes, hogy hogyan lehet egy pici babát, amelyik akkora, mint egy sörös üveg, tornáztatni, de meg lehet csinálni. És rengeteg trükköt csináltunk, találtunk ki a tornáztatás alatt, amivel a gyereket meg tudtuk mozgatni.
Amikor még nem tudtátok, hogy mekkora a sérülése. Amikor kiderült, hogy derült ki? A tüneteket észleltétek?
Hát úgy derült ki, hogy két és fél hónaposan engedték ki a kórházból. Akkor volt 2 kiló. És vissza kellett vinni, hetente vittük vissza kontrollra. Egész szigorúan vittük vissza, és egész szigorúan nézettük a gyereket, és körülbelül olyan 8-10 hónapos korában kiderült, hogy hát itt már az első tünetek megjelentek.
És akkor még nem tudtátok, hogy mi lesz?
Nem. Viszont megkérdeztem, amikor kiengedték a kórházból, akkor vittem egy füzetet meg tollat, és azt kérdeztem az orvostól, hogy akkor most én adjon nekem valamennyi időt, és diktálja le nekem, hogy mi mindenre kell nekem számítanom. De mik azok a tünetek, amikre nekem figyelnem kell, mik azok a dolgok, amikre nekem számítanom kell. És hát elég hosszú volt a felsorolás. Tehát figyeltünk a gyerekre, és tulajdonképpen hetente vittük vissza orvoshoz, kontrollra, és azt hiszem, hogy a sok tornával az elejét vettünk egy csomó olyan problémának, ami később jöhetett volna, illetve jött is.
Sárinál hogyan manifesztálódott ez a betegség? Tehát ő ugye szellemileg teljesen épp volt, ez kiderült, mert akár károsodhatott volna koraszülöttként. És hogy nézett ki a betegség nála?
Hát akkor egy gyorsított filmfelvételt mutatnék erről, vagy mesélnék erről. Hát 2 évesen kezdett el felállni, 3-4 évesen kezdett el bottal járni, 3 évesen ment a Pető intézetbe, akik fantasztikusak voltak, és tényleg nagyon sokat segítettek a Sári fejlődésében, bottal járt, és pipiskedett. Tehát lábújhegyezett, igen, ami egy tipikus szép és tipikus agyi bénult gyereknek a szimptomája. 2 bottal járt. 5 évesen megműtötték, pontosabban meződoktor úr műtötte meg békerműtéttel, ami egy ilyen hosszabbítása a vádlinál, amely után szépen lassan elhagyta a botjait, és önállóan kezdett el járni. Tehát 5 évesen önállóan járt, óvodába járt, akkor már a Pető intézetből kivettük, eljöttük, kiengedték, és egy teljesen normál óvodába kezdett el járni.
Hogyan viszonyultak hozzá a gyerekek az óvodában?
Azt hiszem, a gyerekeknél borzasztó természetes volt. Borzasztó természetes. Nyilván az első időkben furcsálották, és emlékszem olyan történetre, amikor a játszótéren egy kislány körözött körülötte, és nézegette innen, nézegette onnan a Sárit, hogy miért jár így, miért jár úgy. És elég hamar a Sárinak, hála Istennek, olyan természete van, vagy olyan nyílt kislány volt mindig is, hogy szóba elegyedett a kislányal, és hamar megbeszélték ezt a történetet, hogy miért vagyok én ilyen, miért így születtem, az anyukámnak ilyen problémája volt szülés közben, ezért születtem.
Gyerek öt éves korában már pompásan tudta mindenkinek osztani.
Igen, és el volt intézve. És lehetett utána játszani, tehát nem volt miről beszélgetni.
Tudott ő játszani a normális Már úgy értem, hogy a teljesen egészségesen fejlett gyerekekkel?
Akartak az iskolai,
vele játszani egyébként?
Hogy mondjam, nem voltak. Tény is való, hogy a mozgássérült gyerekek esetében azért az aktív játszás az háttérbe szorul. A Sárira is jellemző volt, hogy inkább ült és figyelte a többieket, vagy inkább ült és olvasott, ez természetes. A gyerekek amiben lehetett, bevonták, amiben nem, akkor úgy is mentek a maguk dolgára. Nekem, vagy nekünk, mint szülőknek, vagy mozgássérű gyerekek szüleinek az a dolga, hogy erre felkészítsük a gyereket. És azt hiszem, hogy ezt mi meg is tettük.
Itt folytatjuk mindjárt Kiska Judittal.